Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra kijelölt, ugyamint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ha röviden össze akarnám foglalni ezt a néhány verset, akkor azt mondanám, ez a történet nem más, mint okirathamisítás. Okirathamisítás dicsérettel. Ha nem figyelünk oda kellőképpen a szövegre, akkor átsiklunk a fölött, hogy itt nem példáról van szó, hanem példázatról. Krisztus Urunk gyakran megdöbbentő példázatokat mond, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, ami a legfontosabb. De miről is szól ez a történet? Egy adminisztrátorról van benne szó, és ez az adminisztrátor, ez felelős állásban van. Maga a szó, hogy adminisztrátor nem ismeretlen számunkra, hiszen kicseng belőle az, hogy miniszter. És hogyha megnézzük, hogy eredeti értelemben mit jelent ez a szó, hogy adminisztrátor, akkor azt találjuk ott rögtön első jelentésben, hogy segítőtárs. Hogy az adminisztráció igen sokszor nem segítség, hanem fölösleges nyűg. Az életet korlátozó hiába valóság, azt úgy gondolom életében mindenki legalább egyszer megtapasztalta. Tény, hogy amióta az ember adminisztrál, azóta létezik korrupció. Mai agyonszabályzott világunkban egyértelműen az írásé, a pecsétes írásé a végső szó. Nem az számít, hogy ki mit tett, hanem az számít, hogy mi van a papíron. A papíron minden rendben kell, hogy legyen. És ha jogszerű, akkor már nem lényeges, hogy az etikus volt-e vagy sem. A példázat éppen ezért a hűség problematikájával foglalkozik. Egészen érdekes megközelítésben. Azért aktuális nekünk ez a példázat, mert bár a hűséggel foglalkozik, manapság a hűtlenség korát éljük. Nézzünk csak körül. Pitiáner, önző, politikus ruhában tetszelgő zsiványok alakítják Európa és a világ jövőjét. Keserves jövő lesz ez. Nincs nap, hogy ne hangozna el, akár az itthoni médiában is, hogy ki mennyit lopott, csalt, hazudott. A média gondoskodik arról, hogy ütközzünk a tényekkel. A kérdés csak az, hogy ezek után, ebben a negatív hírzuhatakban mi milyen következtetésre jutunk. A jó érzésű ember még bosszankodik, a többség pedig beletörődik abba, amiben soha nem lenne szabad beletörődni. Közhely, de igaz, hogy válságban van a világ. Valójában nem a világ van válságban, hanem az ember van válságban, azért, mert elfordult az Istenétől. És aki elfordul az Istentől, az tulajdonképpen a közösségtől fordul el, az értéktől fordul el, és az értéktelent teszi meg bálványnak. Azaz Istennek. Azaz ez fogja irányítani az ő életét. A példázatnak azonban több üzenete is van, amire érdemes odafigyelni. Mert igaz, hogy egy társadalmi szisztéma működése, ha lelassul, akkor az egyértelműen az életképesség csökkenésének a jele. Ilyenkor a világ fiainak okossága, amiről hallhattunk, abban rejlik, hogy pénzzel elkezdik építeni a kapcsolati tőkéjüket. Rájöttek arra, vagy rájönnek arra, hogy amiük van, azt ki kell adni, mert így szerezhetnek maguknak biztonságot, azaz barátokat. Jézus Urunk ezt a példázatot mégsem azért mondta, hogy nekünk is így kellene cselekedni, hanem azért, hogy meglássuk, hogy státusunk itt a Földön nem végleges. Ha úgy tűnik is, hogy mi vagyunk a magunk urai, egyszer eljön gazdánk, a mi életünkben számot kell adni. A példázat ugyanakkor arra is tanít minket, hogy ne feledjük, amink van, az csak időlegesen a miénk. Azaz igyekezzünk arra felhasználni mindenünket, ami van, hogy örömet szerezzünk a másik embernek. Jobb adni, mint kapni. Ha Istentől kapott ajándékainkat megosszuk másokkal, akkor azzal nem csak javítjuk mások életminőségét, de közösséget hívunk létre. A többiekkel. És gyarapodunk mi magunk is lelkiekben. Ez az áldás. A gyarapodás. Én is mondom nektek, olvashatjuk a 9. versben. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Ez az ige vers további gondolatokat is felszínre hoz, mint például egyház és pénz. Örök téma, változatlanul, megoldás nélkül. Még a reformációt is a pénz pimasz begyűjtése készítette elő. Lásd, bűnbocsátott cédulák árusítása. Spekuláltak azzal is. A szegény embernek olcsón adták, a gazdag embernek drágán, és Tetzel János a befolyt összeg 30%-át, mert így szerepelt a paktumban, szervezési költség gyanánt zsebre tehette. Hitvallásunk szerint az egyház Jézus Krisztusban hívők közössége itt a földi vándorútján testben él, ennek minden megtapasztalható áldásával és gyötrelmével. Érdekes módon, amikor lelkészek, papok, gyülekezeti vezetők tanácskoznak, akkor a beszéd leghangosabbá mindig akkor válik, amikor pénzről van szó. Hogyan lehetne azzal a kevéssel az egyház zsákjára a legügyesebben tenni a foltokat? Az egyházat szorító körülmények újra és újra odaszögezik az egyházat a szenvedés keresztfájára. De nem csak az egyházról van szó, az egyházban rólunk is, az egyes emberről, a hívő keresztény embernek a viszonyulásáról, a pénzhez, az anyagiakhoz. Urunk nem mondta mindenkinek, hogy add el az egész vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Egyetlen egy valakinek mondta, ez a gazdag ifjú volt, akinek felajánlotta, felkínálta azt, hogy ha eladod a vagyonodat, akkor követhetsz engem. Azt mondhatnánk, apostoli státuszt kínált fel neki. A gazdag ember, ez a gazdag ifjú pedig azt mondta, hogy inkább maradok a mammon biztonságánál. Manapság is van sok-sok prédikátor, akik a szószéken állva ostorozzák a szószék alatt ülőket, hogy rossz a viszonyuk a pénzhez, a mammonhoz. Holott nem ez lenne a dolguk. az lenne a dolguk, hogy a pénzhez való helyes viszonyt mutassák be. Arra tanítsanak. Mert van a vagyonnal való bánásmódban olyan is, ami tetszik az Istennek. Nem lehet cél az, ami csak eszköz. Erre akarja Jézus felhívni a figyelmet. A mammon az nem cél. A vagyon az nem lehet cél. Az csak is eszköz lehet. Mammon. Ilyen archaikus csengésű szó ez, és egyáltalán nem istenséget jelöl, ilyen nem is létezett a Közel-Keleten. Ez egy sémita szó, és egyszerűen azt jelenti, hogy pénz. A pénz, melynek szeretete minden rossz alapja. Jézus nem véletlenül tanítja radikálisan a pénzhez, a vagyonhoz való helyes viszonyt. Bolondnak tartja a gazdagot, aki abban reménykedik, hogy holnap épít egy nagyobb csűrt, amiben beleteheti a pluszt, a fölöslegest. Ha jobban belegondolunk, Jézus ebben a példázatban is egy gyakorlati materializmusról beszél. Arról a meghatározó életérzésről, elképzelésről, amely csak a földi életben látja az egyedüli reménységet. Pedig ha az ember csak az anyagiakban reménykedik, akkor bizony hamar reményt vesztett lesz az élete. Istenképű életünket a matéria korlátai közé szorítani nagy balgaság, és mégis hányan teszik ezt. Ahogyan régen, ma sem szobrok előtt hajolnak meg az emberek, nem különböző istenek ragadják meg az emberek szívét, hanem a hatalom, a gazdagság és az anyag vezérelte élvezetek. És milyen érdekes, hiába érik el sokan az anyagi biztonságot, mégis aggodalmaskodnak. Krisztus Urunk soha nem a tárgyak birtoklása ellen szólt, jól ismerte az ember szükségleteit. Ki az, aki közülünk ne kívánna magának szociális biztonságot. De Krisztus Urunk tanítása arra irányította és irányítja rá a mi figyelmünket is, hogy nem ezek töltik meg tartalommal az életünket, hanem az örökkévaló Isten maga. Ez a viszony, hogy Isten gyermeke vagyok, lehetek. Ugyanakkor Istennek van hatalma betölteni váradalmainkat, hiszen ő gondviselő Isten. Providencia Dei, mondták a régiek, előre látó Isten. Az anyaghoz, pénzhez való viszonyunkat akkor éljük helyesen, ha tisztán látunk, ha elfogadjuk az örök isteni értékeket. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Aki, amire időt szán, az számára az érték. És ez az érték határozza meg az emberségét is. Sajnos a jólét nagyon sok ember előtt eltakarja a lényeget, a lényeg pedig Isten maga. Ezért különösen nehéz éppen ebben a mai generációban felébreszteni nem csak az előrelátás képességét vagy készségét, hanem a fölfelé látás lehetőségét. Pedig mindannyiunk lelkébe Isten beleplántálta ezt. Fölfelé nézhetünk őre át. A hamis mammonnal barátokat gyűjteni felszólítás ebben a példázatban azt jelenti, hogy a pénzt használt fel mások megsegítésére. Elsősorban segítsd azokat, akik ott vannak a közeledben, akiket Isten rád bízott, ez a család. Pál apostol azt mondja, tégy jót mindenkivel, kiváltképpen azokkal, akik testvéreid a hitben. És ha van még tehetséged, akkor támogass minden értelmes jó célt, ami annak a közösségnek, falunak, városnak, országnak a javát szolgálja. De ne támogasd a hitványt, ami nem értéket teremt, hanem csak ront, ami csak múlandó érzést kell csupán, de aztán nagyon hamar megemészti a moly és a rozsda. Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, és ne éltesd az istentelen kamatrendszert, mely rabszolgává teszi a kölcsönből élőt. Lehet méltósággal megélni a szerényebb körülményeket, és lehet hivalkodásmentesen hálaadással szolgálni, ha többünk van, mint másoknak. Kihívás mind a kettő. De a gyarapodás az nem bűn. Akkor bűn a gyarapodás, hogyha minden áron akarja valaki azt. Hívő emberként jól tudjuk, ezért számolunk vele, Egyszer minden elmúlik, és nem csak a pénz fogy el, de életünk fonala is véget ér. Akkor már csak egyetlen valuta lesz konvertibilis a jó Istennél, az ő belé vetett bizalom. Így olvashatjuk a 10. versben, aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki kevesen hamis, a sokon is hamis az. Jézus tanítása szerint ugyanis a kevés a földieket jelenti, amik múlandóak, a sok pedig az Isten országát jelenti. Aki hűséges a múlandón, az elnyeri az elmúlhatatlant, de aki hamis, a hűtlen kevésen, azaz nem arra használja földi adományait, amire Isten azokat szánta, az nem juthat el ő hozzá. Ez az evangélium törvénye. Ebben a példázatban a hűségről van tehát szó. A hűség akkor hordoz áldást, ha a hűség nem emberi alapon, hanem az Istenin nyugszik. Istenhez való hűségünkből ugyanis mindig érték teremtődik. Nem tudjuk mikor, mert más a vető és más az arató, de érték teremtődik. Ha csak egyházpolitikai ideológiákhoz volt hűséges az ember, akkor abból eretnek üldözés, mágiatüzek vagy vallásháborúk fakadtak. De aki nem értekben, hatalomban, karrierben gondolkodott, hanem Istenhez volt hűséges, azt Isten mindig megáldotta, hogy rajta keresztül csuda nagy dolgok történjenek. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztussal, és hitünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.